9 éves Asia Degree a családjával élt egy egyszintes ikerházban az észak-karolinai Shelby településtől északra az Oak Crest Drive-on egy közigazgatásilag a városhoz tartozó, ám területileg különálló lakóközösségben. Szülei Harold és Aikula 1988 Valentin napján házasodtak össze és két gyereket neveltek. Az 1990-es születésű kislánynak volt egy évvel idősebb bátyja is, O'Brien-t. Degree-ék a legtöbb beszámoló szerint egy problémamentes és kiegyensúlyozott család voltak. Mindkét gyerek a Folstoni általános iskolába járt, ami közel 8 kilométerre volt északra az otthonuktól, és ahová beutazást az intézmény szervezte iskolabuszokkal. A kislány szorgalmas diák volt, aktívan sportolt is, ő volt például az irányítója a korosztályos kosárlabda csapatnak. Mindkét szülőnek rendes állása volt, ez az esetükben azt jelentette, hogy mivel sosem végeztek a kicsengetésig, a gyerekek egyedül jöttek haza az iskolából, amikor még senki sem volt otthon. Degree-ék tágabb értelemben vett családja és a közelben élt, úgy mint a nagynénik, nagybácsik és nagyszülők is, így viszonylag könnyű volt megoldani, hogy valaki vigyázzon a gyerekekre, vagy csak szimplán lecsekkolják őket. A szülők vallásosak voltak, a két fiatalt is rendszeresen vitték templomba, mindenki ismerte őket. Mindazonáltal az életükből igyekeztek kizárni a külvilágból már akkor is minden irányból rájuk ömlő szennyet és tragikus eseményeket. Ennek megfelelően számítógép nem is volt a házukban, és internetet se használtak. Ez persze 2000 környékén még nem volt annyira megdöbbentő, de a tévézést is igyekeztek keretek közé szorítani. Az anya egy 2013-as interjúban ezt azzal indokolta, hogy idézem: akárhányszor csak bekapcsoltuk a tévét, folyton valami pedofilról volt szó, aki az interneten keresztül csalta el mások gyerekét. Ezzel egyébként nehéz vitatkozni, a John Benny Ramsey videóban pedig ki is fejtettem korábban, hogy a helyzet már sokkal súlyosabbá vált. Sok szülő ugyanis fel sem fogja, hogy mit csinál, amikor teljesen indokolatlanul tölti fel tucat számra a képeket a közösségi oldalakra a gyerekeiről. Mutogatja, mint valami dísztárgyat. Amikor pedig a hírekben azt hallják, hogy az elkapott bűnözőnél több terabájtnyi pedofil tartalmat foglaltak le, akkor ne csodálkozzanak, ha saját gyerekeikről feltöltött képek is köztük vannak, ugyanis ezeket a felvételeket is begyűjtik. Tehát összességében Asia Degree szülei nagyon jól látták ezt a dolgot, a kislány pedig a beszámolók szerint jól kezelte a helyzetet, nem hiányolta az életéből az internetet. Az elmondások alapján egy szerény és szégyellős gyerek volt, aki óvatosan és gyanakodva viszonyult az idegenekhez. Ez részben persze annak is köszönhető volt, hogy az élete szinte kizárólag a tágabb családja, az iskolája és a gyülekezet körül szerveződött. Azt is fontos tudni a kislányról, hogy a szülei szerint rettegett a kutyáktól, bár ennek okát nem fejtették ki. Az anyja nem is tudta elképzelni, hogy csak úgy elmenjen otthonról egyedül, de egyébként is mindig tartotta magát a szülei útmutatásaihoz. Magáról az eseményeknek helyet adó Cleveland megyéről érdemes tudni, hogy a 2020-as becslések szerint 99 ezeren lakják. Területileg 1200 négyzetkilométer, tehát egy fél Nógrád megyei területnek felel meg. Ami a bűnügyi statisztikákból kiderül, hogy ebben a pici megyében már elég régóta az amerikai országos átlag felett van az emberölések 100 000 főre vetített aránya. A megoldatlan eltűnések viszont nem túl gyakoriak, ma például két szemét keresnek a megyei sheriff honlapja szerint. Az egyik a 21 éve eltűnt Asia Degree, a másik pedig egy 48 éves férfi, akit 2016-ban láttak utoljára. Most pedig kanyarodjunk rá a történtekre, de felhívom a figyelmet, hogy nincsen egy exakt, mindenki által elfogadott és igazolt idővonal, nem kis részben azért, mert például a szülők is többször mást mondtak az évek alatt, mint eredetileg. Amit én most el fogok mondani, az a legvalószínűbb sorrend, aminek van is értelme. Február 2000-ának második hetéhez kell visszarepülnünk az időben, amikor is egy háromnapos hétvégére készültek az iskolában. A Cleveland megyei intézmények ugyanis akkor pénteken, február 11-én bezártak. A történet első említésre méltó mozzanata egy nappal korábban, csütörtökön történt, amikor az osztálytársai későbbi vallomása szerint a negyedikes kislány azt mutogatta nekik, hogy mennyi pénz van a tárcájában. Nem kell nagy összegre gondolni, pár dollárról volt csak szó, de ez már önmagában szokatlan viselkedés volt tőle. A következő érdekes részlet, hogy a kislány apja Harold általában délutános műszakban dolgozott, de csütörtök péntekre ezt áttetette délelőttösre, tehát azokon az estéken munka helyett otthon volt. Ez a kettő apróság azért jelenthet valamit, mert nem kizárt, hogy a kislány ezen a csütörtöki napon akart eredetileg elmenni otthonról, amiben egyébként lenne is ráció a háromnapos hétvége miatt. Csak maga a tény, hogy az apja most hamarabb volt otthon az iskola után, ezt keresztbe húzta, de persze ez csak elmélet. Minden esetre a testvérek pénteken napközben az ugyanabban a kis lakóközösségben élő Alicia nevű nagynénjüknél voltak, majd innen elmentek kosárlabda edzésre, később pedig már nem történt semmi extra. A következő napon, február 12-én szombaton az irányítóként játszó Aisha-ék a szezonban addig veretlen csapatának meccse volt, ugyanakkor aznap elszenvedték első vereségüket, miután a kislányt kiállították. A vesztes meccs a visszaemlékezések szerint eléggé felzaklatta, a csapattársakkal sírtak is emiatt, de semmi vészesen komoly nem történt, olyannyira nem, hogy a következő meccsen játszó bátyjának már teljes lelkesedéssel szurkolt és nevetni is látták. Ehhez kapcsolódóan egy érdekes észrevétel érkezett egy helytől évekkel ezelőtt, a megyei sheriff hivatalma már nem elérhető Facebook oldalára, amin egy posztban Aisha eltűnésével foglalkoztak. Szóval ez a helyi azt írta, hogy ő is ott volt azon az elvesztett kosármeccsen, és ahol ő hallotta, amint a lány szülei kiabálnak vele és leszólták a teljesítményét, de persze ezt a beszámolót már nem lehet hitelesíteni. Innen az egyik verzió szerint hazament a család, ahol a kislány teljesen normálisan viselkedett. A másik szerint az estét az egyik unokatestvérénél töltötte, ahol egyfajta pizsama partit tartottak, és többek között késő estig tévéztek. Február 13-án vasárnap aztán a család templomba ment a közeli Vákói baptista gyülekezetbe, ahonnan egy másik unokatestvérhez, Salondához mentek megvacsorázni, ahol a kislány édességet kapott a Johan nevű nagymamájától Valentin napra. Ezt követően már hazamentek, és a sztori innentől válik káosszá. Először is már arról sincsen megállapodás, hogy a gyerek mikor feküdt le aludni. Az egyik verzió szerint amint hazaért, de a kinti vihar miatt 8 körül felébredt és kiment a nappaliba tévézni a szüleihez. Egy órával később azonban, tehát 9-kor egy közeli autóbaleset miatt elment az áram a környékbeli házakban. Ekkor a szülők úgy döntöttek, hogy lefektetik a gyerekeket. Egy másik verzió szerint viszont csak este 10-kor feküdt le, ugyanis hétvégén akkor volt fekvésidő, addig kint volt a nappaliban. Sőt, van olyan forrás is, ami szerint éjfélig fent volt, bár ez már kevésbé valószínű. Az biztosnak tűnik, hogy este 11 körül az apa kiment egy közeli boltba, még egy utolsó ajándékért a másnapi házassági évfordulóra. Feltehetően azért, mert nem tudott aludni. Bárhogy miért akkor jutott eszébe, az rejtély. Az áramot végül hajnali fél egyre, tehát már február 14-én sikerült visszaállítani a hatóságoknak, amikor az apa Harold ismét ránézett a gyerekekre, akik ekkorra már elaludtak. A férfi ekkor még mindig nem tudott visszaaludni, így kiment a nappali kanapéjára, majd hajnali fél 3-kor, miután a már éjfélkor aludni tért felesége ébresztette, hogy kapcsolja ki a petróleum melegítőt, még egyszer ránézett Aishára és O'Brientre. A későbbi vallomások alapján a furcsaságok ezután még tovább fokozódtak. Az időpontok pedig itt is viszonylagosak, ugyanis például az egy szobán osztozó gyerekeknél O'Brien ágya mellett volt egy ébresztőóra, ami nem elemmel, hanem konnektorról működött, és elvileg az áramszünet után nem lett visszaállítva. Minden esetre a kislány nem túl mély alvó testvére úgy emlékezett vissza, hogy már miután mindenki nyugovóra tért, hallotta, ahogy húga mocorog az ágyban, ami nyikorgott is. Ekkor azt gondolta, hogy lehet, hogy csak forgolódik, de aztán azt is látta, ahogyan a kislány a fehér tedimacis pizsamájában kimegy a fürdőszobába, ez valamikor hajnali 2:30 és 3 között történt. A lány ezután elméletileg fogta magát és a kedvenc ruháit, közte a piros csíkos farmerját, cukorkákat és más személyes tárgyakat, bepakolta ezeket a fekete iskolatáskájába, majd a csürkés pénztárcájával, ám a kabátja nélkül elhagyta a házat. Külön érdekes, hogy valamiért a minden másra könnyen felébredő testvére nem hallott ebből semmit sem, úgy pedig még inkább, hogy egyébként Aisha és O'Brien kivételesen közeli kapcsolatban voltak. Példának azt említette meg később a családja, hogy a kislány sokszor inkább a bátyja ágya mellett a földön aludt a sajátja helyett. Márpedig, ha ez igaz, akkor mindenképpen furcsa, hogy a kisfiú nem tudott Aisha terveiről, vagy nem szólt neki, mielőtt elment. Ezt követően azonban hajnali 3:45 között többen is látták, amint a 9 éves, 137 centi magas és 27 kilós gyerek egyedül sétált déli irányba a közeli 18-as úton nem messze attól a ponttól, ahol a 18-as a 180-as úttal találkozik, miközben odakint vihar volt. Az archívumokban azt találtam, hogy az időjárás épp akkor volt a legrosszabb, amikor a kislány már elment otthonról. A hőmérséklet 7 és 11 fok között volt, miközben azon a hajnalon akkor esett a legtöbbet az eső. A pirossal jelölt 3 órában közel 13 mm eső esett, óránként több mint 4 mm, ami már erős esőzésnek számít és szépen el lehet ázni, miközben odakint széllökések is előfordultak. A szemtanúk szerint a kislányon egy hosszújú fehér póló, fehér nadrág és fehér cipő volt, de volt olyan beszámoló is, ahol a póló helyett a Teddy macis Halloween-jét említik. Az egyik szemtanú, egy teherautósofőrje azt állította, hogy a kislányék házától délre körülbelül 1,5 kilométerre látta sétálni. Egy másik teherautós pedig, aki a fiával utazott és korábban sheriff helyettes volt, azt mondta a rendőröknek, hogy miután 4:15 körül elhaladtak mellette, arra gondolt, hogy mégiscsak furcsa, hogy egy ilyen kicsi gyerek egy ilyen korai órán egyedül sétálgasson a főúton, főleg ilyen időben, ezért visszafordult az autójával. Amikor ismét elment arra, azt látta, amint a lány meglátva őket egyszer csak berohan az erdőbe az útról, és ez volt az utolsó alkalom, hogy bárki is látta volna, legalábbis elvileg. A férfi ezután szólt a többi sofőrnek, hogy figyeljenek arra felé, hát ha megint meglátják a kislányt. Ugyanakkor más források szerint az említett sofőr 3-szor fordult meg a kislány körül, viszont ha ez igaz, akkor az egyébként szégyellős gyerektől abszolút nem váratlan, hogy óvatosságból inkább elrejtőzik a gyanús és ismeretlen kocsi elől. Mialatt ezek történtek, a családja még bőven aludt az otthonukban. Az anya 3-4-6-kor kelt fel, kicsit korábban, mint szoktak, hogy a gyerekeket még iskola előtt elküldje fürdeni, ugyanis az előző esti áramkimaradás miatt ez nem történt meg. A gyerekek ébresztője, amiről nem tudjuk, hogy az áramszünet után be lett-e állítva, alapesetben 6:30 szólalt volna meg, de Ikeville a korábban ment be. O'Brien természetesen az ágyában volt, de Ésát sehol sem találta. Végignézte a házat többször is, de semmi, majd ezután szólt a férjének, hogy aztán észrevegyék, hogy eltűntek a kislány kulcsai is. Ekkor arra gondoltak, hogy lehet, hogy a gyerek átment az utca túloldalán lakó nagymamájához, oda is telefonáltak, de Ésának nyoma sem volt. Nem sokkal később pedig már a rendőrséget is értesítették, ekkorra már eléggé feldúlt állapotban. A rendőrök nagyon gyorsan 6:40-re már a háznál voltak, és szakkereső kutyákat is hoztak magukkal. Sajnálatos módon hiába, ugyanis a hajnali vihar miatt nem tudtak szagot fogni. Csak érdekességképpen mondom el, hogy a gyenge eső még segítette is volna a kutyákat, ugyanis az még nem deformálja túl nagy mértékben a talajt, a felszálló vízpára pedig élénkebbé teszi a szagokat, azonban itt nagyon komoly mennyiség zúdult le a környékre. A rendőrök a házban nem találtak erőszakos behatolásra utaló nyomokat, majd elkezdték összeállítani azon tárgyak listáját, amiket magával vihetett a kislány. Egy 2001-es riport szerint ezek között volt a már korábban említett piros csíkos farmeron kívül egy piros mellény, egy hosszújú fekete-fehér és egy fehér póló, egy fekete overall rajta csőrikével, illetve egy szintén fekete és szintén csőrikés zsebkönyv. A kétségbe esett anya közben körbejárta a közösséget a lánya nevét kiáltozva, de sajnos eredmény nélkül, hamarosan pedig a család, barátok és a gyülekezetük is bekapcsolódott a keresésbe. Az eltűnés napján, tehát még Valentin napon és a szülők házassági évfordulóján nem találtak semmi nyomot, ami a kislányhoz lenne köthető. Illetve egészen pontosan találtak, méghozzá Ésa összes téli ruháját, ami azt jelenti, hogy rendes meleg ruházat nélkül ment ki a februári hideg és esős viharba. A következő napokban aztán további fejlemények történtek. Február 15-én önkéntes keresők egy csoportja az út melletti Debbie Turner kárpitos üzlet telkére ment, ahol megkérdezték, hogy esetleg körbenézhetnek-e. Ez az üzlet körülbelül 20 percnyi sétára van a háztól, de most figyelj, az egyik az útról nem látható hátsó raktárban eldobált cukorkapapírokat, egy ceruzát, egy zöld filc tollat és egy Mick Jaggeres masnit találtak. Utóbbit a szülei a gyerek masnyiaként azonosították, de ezeket a hatóságok továbbra is elzárva tartják bizonyítékként, így nem tudni, hogy pontosan hogyan néznek ki. Ugyanígy találtak egy fényképet is, amin egy Ésára hasonlító kislány található, de később sem a családja, sem az osztálytársai nem ismerték fel rajta. Február 17-én aztán újabb cukorkapapírokat találtak Turnerék telkén, és az összesről kiderült, hogy ugyanilyeneket osztogattak a kislány kosárlabda csapatának azon a bizonyos szombaton, amikor először kikaptak. És ez minden, amire kezdetben a rendőrség jutott. A keresést végül az eltűnés után egy héttel leállították, ekkor a 9000 munkaórában közel 5 kilométeres körzetben mindent átnéztek, de a kislánynak semmi nyomát nem találták. Tippek százai érkeztek a hatóságokhoz, akik mindegyiknek utána is jártak, de sajnos eredmény nélkül. Kikérdezték a családtagokat, barátokat és még nagyon sok potenciális gyanúsítottat is, ugyanígy lecsekkoltak minden ismert környékbeli szexuális bűnözőt is, de semmi használható. A család szórólapozásba kezdett, valamint március 22-én egy hirdetőtáblát is felállítottak azon a ponton, ahol a kislány az út mellől beszaladt az erdőbe. Ha emlékeztek, a Saddell család is hasonló módon járt el, miután egy este 5 gyerekük tűnt el. A szomorú esemény a médiában is elég nagyot ment, az amerikai országos csatornák is foglalkoztak vele, igyekeztek minél tovább fenntartani az érdeklődést, de a nyomok lassan kihűltek. A kislány 2000. február 22-én került fel az FBI eltűnt gyerekek adatbázisába. Sokáig nem is történt új fejlemény, de a család a reményt nem vesztette el. Majd eljött 2001. augusztus 3-a, amikor Shelbytől 42 kilométerre északra a 18-as út mellett egy építkezésen a szomszédos Burke megyében egy Terry Fleming nevű munkás egy nehéz és fekete műanyag zacskóba csomagolt tárgyat talált a földbe rejtve. Amikor azonban megtalálta, éppen nagy feszültségű villamos vezetékek közelében állt, így emiatt telefonálni sem tudott egyből, ezért felírta magának, majd otthon a párjának esett le az eltűnési ügy és értesítették a rendőrséget. És amit találtak, az nem volt más, mint az eltűnt lány iskolatáskája, benne a nevével és a telefonszámával, és az egész be volt csomagolva két fekete szemetes zsákba. Azt is megállapították, hogy jóval a földmunkálatok előtt került oda, szándékosan, tehát valaki odaásta. Viszont az a tény, hogy jól elcsomagolva ásták el, azt jelenti, hogy nem akarták eltüntetni vagy megsemmisíteni, el is égethették volna, de így csak el akarták rejteni. Ki tudja miért? A pontos tartalmát az FBI nem hozta nyilvánosságra, csak hogy 95%-ban a kislány eszközei. Bár nem is ez lenne az érdekesebb adat, hanem hogy akkor mi a maradék 5%, de erről majd később. A megtaláló bár nem mondhatta el, hogy mit látott a táskában, annyit azért igencsak bajósan kijelentett, hogy idézem, éppen elég különös volt ahhoz, hogy kényelmetlenül érezzem magam miatta. Mindazonáltal itt fontos megemlíteni, hogy a sok helyen elterjedt pletykával ellentétben nem volt a táskában a kislány kosárlabdameze, sem pedig családi fotók. A történetet az évek során néhány kevésbé tehetséges illető kitalált részletekkel gazdagította, ez is ilyen volt. A felfedezés után újabb kiterjedt keresésbe kezdtek, több helyen felásták a környéket is, de állatcsontokon kívül nem találtak semmi érdemlegeset. Amit viszont egy helyi fogalmazott meg később a megtaláláseinek földrajzi adottságairól, hogy elrejteni valamit gyakorlatilag az volt az egyik legrosszabb választás a környéken, ugyanis a megtalálás helyét erdős dombos nemzeti parkok veszik körbe, ahol biztos, hogy nem fognak csak úgy semmit sem feltúrni, de ugyanígy folyók és tavak is sok helyen vannak. A táskán végzett DNS vizsgálatok eredményét pedig nem hozták nyilvánosságra. 2016 májusában aztán újabb fejlemény történt, ugyanis az FBI a nyilvánossághoz fordult egy lehetséges új nyom miatt. Ez alapján könnyen lehet, hogy a kislány vagy valaki, aki nagyon hasonlít rá, azon a viharos februári napon beszállt egy sötétzöld Lincoln Continentalba vagy egy Ford Thunderbirdbe, aminek rozsdás volt a kasznia a kerekek körül. Ami fontos információ ezzel kapcsolatban, hogy ezt annak a pontnak a közelében látta az FBI által meg nem nevezett szemtanú, ahol a kislány előtte az erdő felé rohant. Magyarán ez azt jelenti, már pedig a nyomozók szerint ez hiteles beszámoló, hogy a kislány miután elmenekült az útról, utána még vissza is tért oda. 2018-ban pedig a Cleveland megyei sheriff hivatal fordult a nyilvánossághoz, miszerint az építkezésen talált táskában lévő tárgyak közül az egyik egy könyvtári könyv, a másik pedig egy póló, amin a New Kids on the Block nevű fiúbanda képe volt látható. A gond ezekkel csak az, hogy egyik sem ésáé volt, legalábbis az eltűnés előtt biztosan nem volt ilyen könyve és pólója. Ez a kettő tárgy tehát biztosan benne volt abban az 5%-ban. Azt kérték az emberektől, hogy aki bármit is tud arról, hogy a környezetében valaki bármikor is birtokolt ilyen könyvet és vagy pólót, az jelentkezzen. De egyébként a legkeményebb, hogy a könyv a kislány iskolai könyvtárából származik, ugyanakkor az ottani jegyzőkönyvekben még nem szerepeltek a 2000-es kikölcsönzési adatok. Emellett szülők sem léptek előre, hogy esetleg az ő gyerekük kölcsönzött volna ilyet. Az FBI és más hatóságok, illetve közösségi adakozásnak hála ma már 45 000 dolláros jutalom jár annak, aki bármilyen használatú információval bír a kislány hollétét illetően. A tiszteletére a család 2008-ban egy emléköztöndíjat alapított a helyi diákoknak, valamint minden év februárjában végig sétálnak az úton a tábláig, ahol utoljára látták. Édesanyja 2016-ban azt mondta, hogy ő a mai napig számít arra, hogy a kislánya egyszer csak belép majd a házuk ajtaján, ugyanúgy a semmiből, ahová eltűnt 2000 februárjában. Most viszont eljött az ideje, hogy feltegyünk néhány nagyon súlyos kérdést. Először is beszéljünk arról, hogy az lehet, hogy nem volt internet, és még számítógép sem a házban, de semmi sem zárja ki, hogy az otthonán és az iskolán kívül is megtalálják a módját, hogy kapcsolatba lépjenek a gyerekkel. Főleg úgy, hogy noha nem egyedül volt az iskolabuszon, de egyébként felnőtt kíséret nélkül járt iskolába és haza. Amit sikerült kiderítenem, hogy a környéken szokás volt, vagy legalábbis volt olyan lehetőség, hogy a gyerekek úgy is gyakorolhatták az írást és fogalmazást, hogy akár iskolákon, tanárokon vagy máshogy, de összekötötték őket például testvériskolák diákjaival, akikből aztán levelező társak lettek. Mi van akkor, ha a kárpitos raktárában talált képpel hitették el vele, hogy egy rá nagyon hasonlító és egykorú kislánnyal üzenget és barátkozik, és hozzáindult találkozni akkor hajnalban. Valahogyan ugyanis hozzákerült az ismeretlen gyerek fényképe, akit senki sem ismert fel. Ha viszont egy másik iskolába járt a képen szereplő lány, akkor valakinek fel kellett volna ismernie, de ez így csak egy sima stockfotó is lehet. A legnagyobb baj mégis az, hogy ki tudja miért, de nem hozták nyilvánosságra, márpedig biztos sokat segíthetne még ma is. A másik pedig, hogy egyébként sok általános iskolában még Magyarországon is úgy cserélgették régen a gyerekek egymás igazolvány képeit, mint a Pokémon vagy Dragon Ball kártyákat, így aztán sajnos tényleg ezer helyről hozzájuthatott. Felmerült ugyanakkor sokakban, hogy mi van akkor, ha nem is ő járt azon a telepen, de azt kell mondjam, hogy az azonosított Mick Jaggeres masnia a kosárlabda meccsről származó cukorkapapírok nem sok kérdést hagynak, elvileg. Érdemes ugyanis hozzátenni, hogy a masni, a filctól, a ceruza és a cukorkák mind tömegcikkek. Esélyes, hogy a környéken sok másik gyereknek voltak még ilyen dolgai, főleg egy ilyen kis településen, ahol szinte mindenki ugyanazokba a boltokba jár vásárolni, arról nem is beszélve, hogy a szülei is tévedhettek. Az üzlet tulajdonosai sem találtak rá magyarázatot, hogy hogyan kerülhettek oda, ahogyan arra sincsen magyarázat, hogy miért ment be az út melletti raktárba. Lehet, hogy az éjjeli áramkimaradás tényleg megzavarta az órákat és túl korán indult el. Lehet, hogy emiatt ment be kicsit várakozni a fedél alá, vagy látott valamit az úton és az elől akart elrejtőzni. A felvázolt idővonal szerint ugyanis körülbelül fél órát tölthetett itt. A választás minden esetre szándékosnak tűnik, mivel egy családi ház telkére veszélyesebb lett volna bemenni, de az üzletnél nem volt senki, csak órákkal később nyitották ki. A boltnak az útról egyébként nem látható raktárához ment, amiről elvileg nem tudhatta, hogy vannak-e ott kutyák, márpedig egyes források szerint voltak, a raktárépület mögött egy nagyobb kennelben, egészen pontosan 6 darab beagle. Ezekről a kutyákról pedig a gazdájuk megkitörnál tiszteletes a gyülekezetből elmondta, hogy minden esetben ugatni kezdtek, ha idegen közelítette meg őket. Ergo a kislány vagy ismerős volt ott, vagy ott volt vele valaki, aki ismerős volt. Én magam kizártnak tartom, hogy ezt az egészet hirtelen találta volna ki a kislány. A hatóság is ezen a véleményen volt. A nyomozást vezető Dan Crawford sheriff szerint legalább 2-3 napja tervezhette, viszont azt már nem árulta el, hogy mi alapján gondolják ezt. És bár csak 9 éves volt, az sem valószínű, hogy véletlen, hogy pont akkor megy el otthonról, amikor vihar van. Ugyanis ilyenkor a korábban taglalt durva esőzés miatt nem maradnak utána nyomok. Ezt vagy magától tudhatta, vagy ami még rosszabb, valaki mondhatta neki, valaki pontos instrukciókkal láthatta el. Ez a bajos gondolat viszont tovább visz a következő felvetésre, hogy noha az nem valószínű, hogy pont a szülői házassági évfordulójára időzítette volna az eltűnést, mert elvileg nem voltak családi gondjai, de az már esélyesebbnek mutatkozik, hogy a Valentin napi távozás már nem véletlen. Még akkor is, ha a pár nappal korábbi pénzmutogatós eset sokaknak gyanús volt. Ezt támasztja alá az is, hogy a kedvenc ruháit vitte magával, kis cukorkákat és egyéb tárgyakat, a jelek szerint, mintha kalandként fogta volna fel az egészet. Főleg azért valószínűbb ez, mert amúgy tényleg semmi kiváltó oka nem volt annak, hogy szó nélkül elmenjen otthonról. Nem volt semmi előzmény, nem utalt rá semmi sem. És gondolom, a szülőknek ezt nem kell ecsetelni, de a 9-10 éves gyerekek hajlamosak a maguk kis világába belesüllyedni, főleg az éjsához hasonló introvertáltabbak. A vékony ruházata arra utal, hogy nem szándékozott sokáig a szabadban maradni, ráadásul egyenesen egy 20 000-es város felé sétált, számítania kellett rá, hogy előbb-utóbb belefut valakibe. Ha csak nem tudta, hogy már a város előtt be fog szállni egy autóba, így sem a hidegtől, sem pedig attól nem kellett tartania, hogy észreveszik. Egy mosolygós, szerény, aktív, jól teljesítő és barátságos kislány volt, akinek nem voltak ellenségei, nem bántották az iskolájában. Mindazonáltal szándékosan mehetett el pont hajnalban otthonról, az egyetlen időpontban, amikor a szülei és a testvére is alszanak. Úgy néz ki, 2 lehetőség van, vagy ébren várta meg, hogy mindenki elaludjon, ugyanis az ébresztő legalább a testvérét felkeltette volna, Vagy ami egy másik nagyon érdekes elmélet, hogy könnyen lehet, hogy a vihar és az áramkimaradás nem csak az elektromos eszközöket zavarta meg, de a kislány biológiai óráját is. Ez szerint nincsen kizárva például, hogy amikor az öccse hajnalban látta, ahogyan kimegy a fürdőszobába, a kislány a nem működő órák miatt azt hihette, hogy iskolába kell mennie. Ezzel az elmélettel csak az a baj, hogy az iskolája északra volt az otthonuktól és busszal járt, nem pedig délre és gyalog. Shelbybe a környékbeliek a helyi Walmartba bevásárolni, fodrászhoz, kozmetikushoz, hivatalügyeket intézni és hasonlókokból jártak, vagy éppenséggel távolsági buszra szállni, ugyanis a városon vezettek át a jelentősebb környékbeli járatok. Ami biztos, hogy elég vékonyan öltözve a kinti hideg esős viharhoz elindult a házuktól délfelé Shelby irányába, hogy mit akarhatott ott csinálni, az rejtély. Ha egy barátjával szeretett volna találkozni, az vélhetően a hírek után szólt volna a rendőröknek. Ha viszont egy sötét alak tudta elcsábítani Valentin napra, akkor sajnos érthető, hogy miért nem állt elő senki sem. Az nem valószínű, hogy pontos időrend szerint haladt volna, már csak a kinti időjárás is bizonytalanná tette, hogy hogyan tud haladni, de még az is, hogy nem tudhatta, hogy a családja mikor alszik el. Hogy be kellett rohannia az erdő felé, szintén egy váratlan fejlemény volt a terveire nézve, és akármelyik irányba is indult volna el, előbb-utóbb bele kellett botlania egy folyóba. Ez esetben nyugatra a 95 km hosszú, kanyargós First Broad folyóba. De ugyebár korábban említettem, hogy az FBI hiteles beszámolónak tartja, hogy egy afroamerikai kisgyerek azon a ponton, ahol Ésát a teherautós utoljára látta, beszállt egy sötétzöld autóba. Az eddigiek alapján reális képletnek tűnik, hogy az előre eltervezett távozás annyiból állt, hogy a kislány megbeszélhette valakivel, hogy majd valamikor hajnalban az úton lesz, és hogy csak egy bizonyos kocsiba, a sötétzöld Fordba vagy Lincolnba száll be. Az pedig, hogy a berohanása után viszont látták az úton, azt jelentheti, hogy ettől nem akart eltérni sem térben, sem pedig időben. Az a tény viszont, hogy az otthonától 42 kilométerre északra találták meg a táskáját, azt feltételezi, hogy a kislánynak vagy csak a táskának egy autóba vagy más közlekedési eszközbe kellett kerülnie, ugyanis nehezen hihető, hogy egy 9 éves kislány 42 kilométer gyalogol a vadterepen, miközben csak pár cukorkát evett előtte. Ez a táv csak a 18-as úton haladva is 8-9 óra lett volna. A sötét zöld autóval könnyedén és gyorsan meg lehetett tenni 42 kilométert, majd elásni a táskát a kislány sétájának ellenkező irányába. Ez pedig azt is jelenti, hogy Aisha Degree miután elment otthonról, a visszafelé úton még legalább egyszer elhaladhatott a házuk közelében, miközben a családja benn aludt. Azért ez nagyon félelmetes. A következő bár kevéssé valószínű, de mellékesnek azért kikerestem, hogy azon túl, hogy ez a környék egy erdős és dombos terület, igencsak gazdag élővilága is van. Hogy más ne említsek, a szomszédos megyében fekete medvék élnek, de Cleveland megyébe is át szoktak járni, bár az ottani hímmedvék december közepétől március közepéig alszanak téli álmot, a nőstények pedig még tovább. Gyakoriak a környéken a préri farkasok, vörös rókák Észak-Karolina államban mindenhol vannak, illetve elég ritkán, de láttak már arra felé pumákat is. Egy 27 kilós kislányt ezek közül bármelyik könnyedén el tud ragadni. És ez az elmélet még úgy is játszhatna, hogy megtalálták a táskáját. Talán egy helyi telektulajdonos találta meg a maradványait és félt, hogy őt vagy a kutyáit vonják felelősségre, ezért gyorsan elásta a táskát az út mellé. De ugyanígy szóba jöhetnek a környékbeli vadászok is, Cleveland megyében szinte állandóan szezonja van valamilyen állatnak. Magyarországon is évente több hír érkezik az elsült fegyverekről és a vadnak hitt emberekről, akár itt is megtörténhetett, de az is, hogy valakinek a vadászkutyái támadtak rá. A táska megtalálásával kapcsolatban érdemes röviden megemlíteni, hogy az apját Haroldot is sokan gyanúsnak találták, mivel ő volt az utolsó, aki elvileg látta a kislányt a házban. És hogyha valami esetleg otthon történt vele, ez a 40 kilométeres távolság még pont beleesik abba a sugárba, amiben gyorsan el lehet tüntetni valamit. És talán az este 11-es spontán kiruccanás sem volt annyira spontán, és nem csak ajándékot vett, hanem mondjuk szemetes zsákot is. Mindazonáltal az egybehangzó és egymástól független vallomások az útszélén látott kislányról és az egyéb talált tárgyak sem hagynak sok kérdést, de egyébként se volt semmi bizonyíték az apa ellen. Még úgy sem, hogy egyébként a kutyák a házon kívül máshol nem vették fel a gyerek illatát, és itt most megint a szülőkhöz fordulok, ugyanis ők biztos tudják, hogy egy 9 éves gyereknek, különösen a ruháin mindenhol ott van legalább az édesanyja illata is, szóval ez önmagában semmit sem jelent. A legtágabb közössége az iskolája és a gyülekezete volt. Lehet, hogy ezektől környékezte meg valaki. Lehet, hogy a könyvtári könyv erre utal. Alapvetően ahhoz, hogy valaki el tudja érni, hogy egy gyerek a kedvéért kihossonjon a szülői házból a vihar közepén, nagyon komoly tekintéllyel vagy bizalmas kapcsolattal kell rendelkeznie a célszeméllyel. Furcsa, hogy a családja által félősnek tartott kislány, aki soha nem hagyná magától a házat, csak úgy fogja magát és világgá megy. Mi van akkor, ha ez nem is az első alkalom volt, és úgy tervezte, hogy hazaér, mire a többiek felkelnek? Több helyen is belefutottam egy megjegyzésbe, amit a lány egyik meg nem nevezett unokatestvérének tulajdonítanak, aki állítólag Facebookon jegyezte meg egyszer, hogy a kislány néha elég problémás volt, és nem ez volt az első, hogy eltűnt otthonról. Bár ez érdekes lehetne, sajnos nem lehet igazolni a hitelességét, mert a szülei erről nem beszéltek sohasem, legalábbis nyilvánosan. És mi van akkor, ha egyébként eredetileg szó sem volt elszökésről, és a kislány csak szimplán valami ajándékot akart még gyorsan beszerezni a szüleinek, mert mondjuk elfelejtette, és az apja kiruccanása juttatta eszébe. Egy ilyen szófogadó és becsületes kislánynál ez már kiváltó ok lehet ahhoz, hogy kimenjen a viharba, az áramszünet és az akár rosszul működő órák miatt pedig túl korán indulhatott el, és ezután fordultak rosszra a dolgok. Ez azt is megmagyarázná, hogy miért pont a szülei házassági évfordulóján történt. Végső soron a leghamarabb Shelbyben tudott volna venni bármit is a hétfő reggeli nyitásokkor. Furcsa az is, hogy az öccse ugyan hallotta azt, ahogyan kimegy a fürdőbe és vissza, illetve hogy nyikorog az ágya, de azt már nem, hogy készülődik, bepakol a táskájába és elmegy otthonról. Főleg úgy, hogy egyébként a szülei szerint a kisfiú nem volt egy mélyalvó típus. Hogyan lehetséges ez? Lehet, hogy a testvér nem mondott el mindent? Vagy lehet, hogy a kislány nem is a szobájában készülődött össze? Mivel az esetnek nincsen megoldása, ezért nehéz bármilyen tanácsot is adni, de annyit talán minden szülő megtehet, hogyha a gyereknél lát valamilyen tárgyat, amit nem tőle kapott, akkor rákérdez, hogy kitől van. Vagy esetleg időnként érdeklődni, hogy kikkel barátkozik az iskolában és az iskolán kívül. Fontos, hogy kialakuljon valamilyen bizalmi kapcsolat, mert akkor a gyerek nagyobb eséllyel mondja el a kis titkait is. Számtalan eltűnési ügy ismerete után azt kell, hogy mondjam, hogy ez akár az életét is megmentheti. És a Digri több mint 21 éve tűnt el, legutoljára 2020-ban készítettek róla időarányosan öregített képet, hogy talán így nézhet ki, ha még életben van valahol. Rendkívül szomorú ezt kimondani, de ez ismét egy olyan ügy lehet, ami maximum valaki halálosságán nyerhet megoldást. Talán azért ilyen felfoghatatlan az egész eset, mert mi, felnőttek, képtelenek vagyunk belelátni egy gyermek elméjébe, és tényleg csak remélni tudjuk, hogy nem esett semmi baja.